annál eklatásabb példája, mint amikor ő helikopterre száll és elrepül Budapestre, Debrecenbe megvédeni a magyar határt, hát ugye ez már mintha egy hollywoodi filmben lenne. Tehát, hogy vagy hogyha a Kálomista Gábor rendezné abban, hogy milyen, amikor megvédi a miniszterelnök az országot. Hát ugye ő azt csinálja, hogy igen, vannak az ellenzékiek, akik kampányolnak, meg ugye háborús uszítóknak véli, ő pedig odarepül és megoldja a problémákat.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásig és népszavazásig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati szempontból, a kampányra koncentrálva figyeljük az eseményeket, esélyeket. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő, aki jogászként végzett és már számos sikeres választási kampányban is dolgozott. Én Vovesz Tibor vagyok, Konstruktív bizalmatlanság 18. rész. Három mondatban a kampány, értelmetlen legitimálások és az ördög ügyvédje helyett mozgósítás. Ahogy várható volt, a kampány végéhez közeledve besűrűsödnek az események. Korábban említettünk, hogy három szintéren zajlik a csata, a kormányfő és kihívója között a kelet-nyugat, a háború béke és a kompetencia kérdésében. Az elmúlt két hétben mind a három hat szintéren volt előrelépés, mindkét oldalon, csak kérdés, hogy ki volt ezek közül a győztes. Menjünk kronológiai sorrendben. A március 15-i beszédek egy kampány időszakban már inkább a kampánybeszédek, mint megemlékezések. Milyen attitűd, milyen elszántság rajzolódott ki a két beszédből?
Mind a kettő abban a szempontból fontos volt, hogy az egyik, tehát ez egy utolsó nagy lehetősége mind a két vezetőnek, hogy megmutassa, hogy hogyan állnak a csapatai. És ebből a szempontból szerintem a nagyobb vesztenivalója Orbán Viktornak volt. Tehát Orbán Viktor ezt bármennyire is minden olyan eleme benne volt a beszédben, amiről beszéltünk korábban, hogy beszélni fog majd a békéről, ugye van, beszélt erről a hintapolitikáról, amiről majd később is talán szót fogunk ejteni. Beszélt a sajátjaihoz, ostorozta az ellenzéket, elmondta, hogy tehát minden eleme megvolt, amit ilyen Orbán Viktoros beszéd szokott lenni ilyen békemeneteken. Benne volt az is, amitől aztán lehet puffogni még egy pár hétig, de igazából egy megúszó volt. Tehát neki ki kellett ezt pipálni, hogy nagy baj ne legyen, legyen meg az a mennyiségű ember a Margit hídon, amit le lehet fotózni, legyen meg az, hogy ez az érzés a sajátjaiban, hogy ennek van értelme, és mondjon egy pár olyan dolgot, amivel hogy a csatába engedi a népeit.
Azt mondja, hogy megúszó volt, holott a korábbi beszédekhez képest azért erőteljesebb hangnemű volt, meg keményebben is fogalmazott. Az október 23-ai beszéd után mondtuk azt, hogy ott nem használta ki azokat a lehetőségeket, amiket megtehetett volna. Itt viszont már tőle szokatlan személyeskedéssel kezdte az első pár mondatot.
Igen, de hogyha visszapörgetjük az időt egy pár évvel korábban, hogy ugyanilyen helyzetben, amikor 18-ban mondta ezt a beszédet, ami ugyanígy a békemeneten volt, ott egészen konkrétan megfenyegette az ellenzéket, hogyha ők kerülnek hatalomra, akkor majd lesz nagy nemulas. Ugye ez nem ilyen nem volt. Egyébként nagy nemulas se volt olyan szempontból, hogy az, amit ott ki lehetett hallani, ez egyfajta ilyen bosszúállás, ezt valahogy ez ilyen szempontból elmaradt, de most nem volt egy olyan mondata, amiben így nagy fenyegetés volt. Persze, lehet mondom még egyszer azon, és kell is azon puffogni, hogy hogyan beszélt az ukrán-orosz háborúról, hogy nem ítélte el Putyint, hogy ki kell ebből maradnunk, mint hogyha mi egy ilyen így a semmi közepén lennénk Magyarország, mint egy Svájcként így működne. Ezek mind megvoltak, de nem volt az az ilyen óriási, nagy, kirobbanó forma, amitől ne azt mondanám, hogy egy megúszó beszéd volt. Maga a kisugárzása Orbán Viktornak, azt nekem sokkal inkább a 2010-es Orbán Viktorra hasonlít. Nagyon magabiztos volt, nagyon magabiztoságot sugárzott is. Ugye volt két kiszólása, hogy nem oda Buda, nem oda Pest. Ugye ezek már ilyen politikát értő emberek számára azt mutatja, hogy annyira jól áll a Fidesz, hogy már Buda át...
Igen, vagy, mire utalhat ez, hogy neki van információ?
Hát erre utalhat, gondolja, hogy ők azt gondolják, hogy valahol Budán, ugye Budapesten, ahol gondoltuk, hogy a 18 közöttből 18-at meg fog nyerni az ellenzék, és az ellenzék így is számol, ebből ugye azt sejtette, hogy hát ne lehet, hogy itt valami keresni valója van a Fidesznek. Ennyiben értem azt, hogy megúszó volt. Ez így rendben volt, a fotó megszületett, ott vannak mögötte a fiatal emberek, több száz ember mögötte van, összemosódik az állami ünnep a pártnak az ünnepével, de most már teljesen, tehát hogy már rutinszerűen, igen. És akkor volt a másik, ugye, hogy a Márki-Zay Péternek pedig ugye ez egy hatalmas nagy lehetősége volt, egy utolsó nagy beszéde, hogy ott megmutassa, hogy mi a különbség az ellenzék és Orbán Viktor között, és hogy nagyon sok energiát fektettek ennek a szervezésébe, és ugye az látszott, hogy egy nagy tömeg gyűlt össze. Zárójeles megjegyzés, szóval, hogy a Fidesz, és ugye, hogy miben élünk. Tehát a Fidesz egy olyan képet rakott ki, és az MT egy olyan képet vett ki, amikor még el se indult még a rendezvény, de ugye az, hogy hát milyen kevesen vannak, és ugye ez körbent az egész magyar sajton.
Hogyan lehetett volna ezt kivédeni?
Hát például megmutatni azt, hogy mennyien vannak. Egy élőben, most már nem akkora összeg, akár egy élő drón felvételt is mutatni, hogy akkor hogyan van a tömeg. De mindegy, ez ettől függetlenül szerintem egy jól sikerült rendezvény volt, nagyon sokan voltak, akik ott voltak, azok jól érezték magukat. Annyiban talán, ugye az, amit a Márki-Zay Péter beszél, de az viszont nem egy, hát hogy mondjam, tehát amikor egy nagyon sok mindenről volt benne szó, tehát hogy megint egy ilyen program mutató belemenve akár szakpolitikai kérdésekbe is, nem arra használta ki, hogy ezt a nagyon éles vágást, hogy mi a különbség Orbán Viktor rendszere és az ellenzék jövőbeli kormányzása között, ez kevésbé jött ki. Nem is annyira ostorozta ezt a putyini szövetséget, szóval nem sokszor hangzott el Putyin neve a beszédébe, és ugye ami az ellenzéki tüntetéseknek a rákfenéje, és sajnos ugye ez egy, hát hogy mondjam, adottság, hogy olyan mennyiségű megszólaló van ezeken a rendezvényeken, mint hogyha tényleg egy ilyen monstre dolog lenne, tehát az összes listavezető megszólalt Iványi Gábor, de nem szólalt meg Róna Péter, megszólalt Donald Tusk nagyon helyesen, szóval nagyon jó üzenettel, de hogy ilyenkor szerintem nem gond, hogyha nem az jön le, hogy megint van 1-1, hanem az, hogyha mondjuk csak 3 lenne, hogyha 3 ember, hogyha csak Dobrev Klára, Donald Tusk és Márki-Zay Péter szólalt volna meg, akkor a szimbólum szerintem ugyanúgy adott lett volna. Az
ellenzéki előválasztás miniszterelnök jelöltjeinek a versenye.
Hát igen, és most ugye a külföldi vendég, aki ugye a pandantja Orbán Viktornak, és itt van nálunk a lengyel-magyar barátság, ami szerintem nagyon jó üzenet volt, de mégis ehelyett egy nagyon hosszan elnyúló, több órás rendezvény volt, de egyébként szerintem mind a két fél kipipálhatta ezt a 15. ünnepséget. Talán annyiban van különbség, hogy az a nagy elugrás, az a nagy impact Márki-Zay Pétertől szerintem elmaradt. A megúszásos legyen kipipálva, legyenek meg az a rengeteg kép, az meg Orbán Viktornál megtörtént.
Nagy kihagyott lehetőség, hogy nem reagált Márki-Zay Péter Orbán Viktor beszédére a március 15-i felszólalásában? Azért nem ritka, hogy ő oda kommentel szellemes, szurkálódó megjegyzést mondjuk egy Facebook poszt alá. Itt is megtehette volna, hogy már rögtön reagál az Orbán által elmondottakra.
Én azt látom a Márki-Zay Péter kampányon, hogy arra a kommunikációját kézben tartok, egyébként ügyellek, hogy Márki-Zay Péter most már papírból és egy előre megírt szövegből beszéljen. Szóval itt is a program bemutató beszédén is sugógéppel ment a szöveg előtte, ami nagyon helyeset minden politikusnak így kéne eljárnia, mert ilyenkor van a legkevesebb esély a hibázásra. Ugye erről beszéltünk nagyon sokszor korábban. Ezért is volt érdekes nekem a Márki-Zay Péternek a jelenben lévő interjújában, amikor arról beszélt, hogy Orbán Viktor azért fél, mert papírból mondja el a beszédeit. Szerintem ez lehet, hogy fél, de biztos nem ez a jele, hogy valaki papírból beszél, mert ez egy normális mód. A világ összes politikusa nagy beszédet papírból, sugógéppel mond el, pontosan azért, mert hogy nagy beszédben az ember flottul kell.
Minden szónak.
Na igen. Szóval, hogy szerintem nem kellett volna, nem feltétlenül kell reagálni arra, hogy Orbán Viktor 4 órával korábban a Kossuth téren mit mondott el, de az, hogy nem volt ez a kettőség rendesen kimondva, és egy ilyen program ismertető beszéd lett benne, szerintem ez egy kicsit egy ilyen szempontból kihagyott
lehetőség. Kevesebb volt a kontraszt bemutatása, hogy mi a két program.
Kevesebb volt a kontraszt. Nem a programok között. Szerintem ez egyébként egy nagy félreértése szerintem a kampányoknak, hogy bár abban a helyzetben lennénk, hogy szakpolitikai programokról vitatkoznának egymással a versengő politikai pártok, de hát nem ez van. Tehát ugye 12 éve élünk a Fidesz rendszerébe, szakpolitikai kérdések, hát legfeljebb kávéházi vagy egyetemi beszélgetésekben vannak, mint viták. Nem az a kérdés, hogy akkor ki mit csinál az agrártámogatásokkal, vagy hogyan fog olyan kérdéseket, amik persze nyilván fontosak a kormányzás szempontjából, de az egészet arra, hogy az a három üzenet mitől lesz neki jobb április 4-én. Ezek megélhetési kérdések, hogyan lehet Orbán Viktor rendszerét legyőzni. Mi az a mondás, mi az az üzenet, amire a választók nagy része azt mondja, hogy hát igen, nekem ez tetszik. És ezt a program elemet Én ezt nem éreztem se a program ismertető gyűlésen, se itt a 15. beszédben.
Viszont a program felbukkant a köztévében kapott 5 percben, amiben Márki-Zay Péter az összellenzék miniszterelnök jelöltje elmondhatta gondolatait. Kampány szempontból hogyan közelít meg az ember egy ilyen helyzetet? Tehát tudja, hogy van 5 perce, jó taktika-e az, hogy ahogy az előbb említettük, egy programismertetésbe kezd, vagy itt is esetleg sikeresebb egy olyan megközelítés, hogy a kontrasztot mutassa be. Feltételezzük azt, hogy így a köztévé nézőink keresztül, még hogyha egy eléggé marginális időpontban is, de olyan befogadókhoz, olyan közönséghez juthat el, akiket egyébként nem tud megszólítani.
Én egyel hátrébb kezdem, és most nem ennek a filozófiai, amiként fontos filozófiai kérdésnek a megvitatása van az ideje, de azért szerintem azért rakjuk ki az asztalra. Egyáltalán be kell menni? Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy az MTVA és az egész állami tévének a rendszere, ugye, ami több száz milliárd forintból működik, és az Orbán Viktor hatalmi rendszernek az egyik égköve. És az egyik ilyen nagy pontja ugye az ellenzéknek, hogy ezt a közmédiát ugye át kell alakítani. Na most törvény szerint ugye jár 5 perc minden listavezetőnek. Be kell menni?
Pont. Hogy legitimálja ezt a rendszert?
Tehát nem ez a legitimálása a kérdés. Tehát értem, 5 perc lement, mindenki akkor el lehet mondani, hogy milyen borzasztó az ellenzék helyzet, hogy csak 5 perc jár neki, ott lehet mondani egy beszédet, de hát attól még az ember benn van.
Ugyanez a filozófiai és legitimációs kérdés volt a köztársasági elnök választásnál, hogy érdemes-e jelöltet állítani, a jelöltnek fel kell-e szólalnia a parlamentben, az ellenzéknek a részvételével legitimálnia kell-e ezt a folyamatot.
Igen. Azt láttuk, hogy ugye volt egy nagy, sok hűhó semmiért. Volt egy kérdés, amit nem tudtak az ellenzéki pártok érdemben, időben eldönteni, utána lett egy össze-vissza vitatkozás arról, hogy melyik jelölt a jó, és aztán volt egy olyan kontraszt, ami teljesen fölösleges volt szerintem az ellenzék szempontjából, tehát minden tiszteletem Róna Péteré, de Róna Péter egy 79 éves professzor, volt előtte a Fidesznek a párt jelöltjeként lévő 40 év körüli 3 gyerekes ereje csúcsában lévő, vagy tejében lévő, a Fidesz szövegeit simán szajkózó hölgy, utána egy pár perccel később egy 79 éves úr, akinek volt egy beszéde, de hát semmi baj nem volt vele, csak hogy mit hozott ez az ellenzéknek. És utána Róna Péter meg eltűnt. Tehát Róna Péter itthon volt talán egy hétig, adott egy interjú talán szintén a Jelennek, mondott 2 mondatot, aztán meg eltűnt. Tehát, hogy ez megint egy kihagyott lehetőség, illetve hogy igazából nem hozott semmit.
Az sem igazolja azt az ellenzéki döntést, hogy részt vesznek ezekben a folyamatokban, hogy így, ahogy az előbb említettem, egy olyan közönséghez juthatnak el, amit egyébként nem érnek el.
De mi ez a közönség?
A Fidesz szavazók, az a kommunikációs buborék, amelyik ezt a propagandagépezetet olvassa, hallgatja.
De a Fidesz szavazó akkor azt látja, hogy az én jelöltem egy 40 éves ereje teljében lévő hölgy, a ellenzéknek pedig, akinek egy nagy harcok árral jött ki a jelöltje, ő meg egy 80 éves professzor.
Na, akkor nézzük az előbb említett 3 csatát. Jó, kelet-nyugat. Ki a kelet embere és ki a nyugat embere? Van-e elmozdulás a kormányzati oldalon, azt látva, hogy minthogyha kibeszélne az eddigi kánonból Németh Zsolt, a Fidesz egyik meghatározó külpolitikus képviselője, illetve maga Novák Katalin is az államfő.
A kettős beszédről beszéltünk az előző alkalommal is, meg beszéltünk akkor, amikor itt először a háborúról szót ejtettünk. Szerintem megjöttek azok a kutatások, amire Orbán Viktor várt, és az ő beszéde is azért már kevésbé nyugatias, mint amit eddig volt, visszavett legalább egy fokkal, hogy akkor éppen hol van. A NATO, mi mindig ugye egy szerves része a kommunikációnak, Brüsszel már megint kezd ugye az lenni, aki valamibe bele akar minket keverni valamilyen harcba. Az energiára, meg a légtérzárral kapcsolatban, hogy ez a kettő, ami az ilyen vita, hogy akkor majd így fog majd mi belesodródni a háborúban. Ami a Németh Zsoltot illeti, tegyük fel Orbán Viktor kormányhoz tovább, akkor szerintem majdnem, hogy lehetetlen, hogy Szijjártó Péter legyen utána Magyarországnak a külügyminisztere. Olyan szinten ráéget, hogy ő egy orosz párti valaki, hogy abból hát muszáj lesz valamilyen más feladatot találni neki majd a következő kormányban, ha lesz ilyen. Németh Zsolt mindig is egy atlantista figurája volt a Fidesznek a kezdettől fogva. Ugye persze ő is, ahogy már mondtuk korábban, együtt ingadozik a párttal, ugye ő kikerült ugye a külügyi vezetésből, sokáig teljesen parkolópályára volt rafa, pont emiatt egyébként a keleti nyitáshoz való hozzáállásához, és aztán egy parkolópályán a külügyi bizottságban elnökeként volt. Na most, amikor ez a fordulat megtörtént, akkor azért az volt, hogy Németh Zsolt benyújtott az országgyűlésnek egy politikai nyilatkozatot, ami már az atlantistább hangon, és ő mondta a parlament egyik utolsó ülésén a Fidesznek az napján előtti beszédét, ami szintén egy ilyen hangulatú beszéd volt. Tehát ez az egyik. A másik, Németh Zsolt, hogyha lehet hinni Orbán Viktornak a nem oda Buda kifejezésében, akkor egy most már esetlegesen billegővé vált körzetben harcol a Momentumos Tóth Endre ellen Dél-Budán. Na most egy ilyen kikacsintás, hogy én nem is vagyok olyan, mint a Fidesz teljesen, az azért hozhat neki annyi szavazatot, amivel akár ezt a egyébként ellenzékinek vélt, de egyébként ugye a válaszolhatnak a felében egyébként fideszes polgármesterrel működő körzetet meg lehet, esetleg játékba lehet tenni. Novák Katalinnek ugye az egy másik pozíció, ugye megpróbálja, ugye most lép bele a köztársasági elnöki szerepbe, de közben kiderült róla az, hogy hát miközben még nem volt köztársasági elnök jelölt, hanem a családokért felelős április, aztán a később meg tárca nélküli miniszter, azért ő hát meglehetősen furcsa kapcsolatokat ápolt a putyini Oroszországnak ez a szintén ebben a családbarát vonalban lévő politikusaival, akik ugye most már nem a legjobban szeretett képviselője nyugaton Oroszországnak.
Tehát akkor a kelet-nyugat kérdésében hol tartunk? Amennyi előnyt esetleg ez a kiszólás a kánonból hozott, annyit hátrányt talán okozott az, hogy nem hívták meg Kijevbe a magyar kormányfőt, a kelet-európai vezetőt.
Illetve hogy meghívták, csak nem ment el. Az látszott, hogy olyan fontosabb a békemenetes beszéde mind elvonatozni Kijevbe. Az is látszik, hogy ő azért még mindig ebben a hogy megpróbál egy ilyen, mondom, egy ilyen komp vagy hinta szerepet betölteni, megpróbál, ő már gondolkodik, hogy mi lesz esetleg a háború utáni világba, és hogy azt, amit többen is fejtegették az elmúlt pár hétben, ugye, hogy megpróbál olyan szavazóinak szólni, akik egyáltalán nem úgy gondolják, mint az ellenzéki szavazók, hogy ez egy agresszió egy szuverén országgal szemben, hanem inkább az, hogy vagy a szlávoknak valamilyen vitája, vagy pedig azoknak az embereknek a megbüntetése, ugye van ilyen is, nem is kevés szavazó, aki azt gondolja, hogy ugye a kárpátaljai magyarokat terrorizáló, vagy vélt terrorizáló ukránok is még megkapják a magukét. Ugye van egy ilyen csoport, aki ezt gondolja, és aranytól egyszerre mindegyikhez próbál szólni, ugye ilyen patika mérlegen méreget, hogy akkor hogyan tudok úgy egyszerre kritikus lenni, meg nem kritikus, hogy mindenkinek a, ezért mondtam, a megúszót, minden szavazót kielégítsen egyszerre.
De ez a hintapolitika például a háború béke kérdésében ugyancsak visszacsaphat.
Beszéltünk róla, hogy Orbán Viktornak a tankönyvi kipipálásai. Szóval, hogy annál eklatásabb példája, mint amikor ő helikopterre száll és elrepül Budapestre, Debrecenbe megvédeni a magyar határt, hát ugye ez már mint hogy egy hollywoodi filmben lenne. Tehát, hogyha a Kálomista Gábor rendezné abban, hogy milyen, amikor megvédi a miniszterelnök az országot. Hát ugye azt csinálja, hogy igen, vannak az ellenzékiek, akik kampányolnak, meg ugye háborús uszítóknak véri, ő pedig odarepül és megoldja a problémákat. És ezek a videók, ugye, hogy az ember így elkezd őket elemezgetni, hát nekem szerintem a legmegdöbbentőbb ugye az, hogy hogyan képes ugye a jóságos Kádár az eddigi migrációs politikájával szemben egy ilyen menekülteket simogató nagypapává átalakulni. És van egy videó, amikor Orbán Viktor személyesen viszi oda az Ukrajnából érkezett családnak a menekültes papírokat. De hogy volt itt egy nagyon érdekes mondat előtte, amikor kezdődik, hogy hova mennek? Olaszországba. Ja, nagyon jó, parancsoljanak. Tehát, hogy ő itt ezt eljátsza, hogy ő egy személyben védi meg a határt, hangolja össze az összes szerveknek a működését.
És támogatja a menekülteket.
És ugye erre ugye Márki-Zay Péter ugye próbál abból a kezdeti félreértelmezett, nem annyira jó mondatokból visszafordítani. Felajánlott pénzekből Ukrajna nagykövetének átad egy mentőautót. És ugye ez egy teljesen hibátlan, szerintem, kampányesemény, és pont azt mutatja, hogy van mit keresni az ellenzéknek ezen a térfélen. Ahelyett, hogy ez lett volna a főhír, az volt a főhír, hogy az egyébként a Fidesz propaganda gépezetének az egyik első számú alakját, Deák Dánielt felhívja Márki-Zay Péter, és neki szidalmazza az egyik megmaradt magyar
független
sajt. Tehát nem az volt a fő hír, hogy Márki-Zay Péter átadott teljesen helyesen egy mentőt az ukrán nagykövetnek, hanem az, hogy valamilyen általam nem tehát nem tudom megmagyarázni, milyen okból felhívja azt az embert, aki utána persze erről beszámol, és ezen csámcsog az állami média teljes része, és a másik része pedig döbbenten szemléli, hogy mi történik.
Nem ez volt az első és egyetlen támadás a független sajtó ellen. Ezek a megmozdulások például a harmadik csatában, a kompetenciában merre tolják előtt?
Amikor először beszéltünk ezekről a csatatérekről, akkor is azt mondtam, hogy ez a valódi hely. Itt van a valódi harc, itt dől el az, hogy amikor valaki átgondolja, ugye ha létezik ilyen billegő szavazó, vagy még ellenkötelezett szavazó, valamennyi biztos van, és azt gondolja, hogy akkor hogyan választom ki, hogy kire szeretném bízni a saját, meg a családom, meg az országom jövőjét, akkor ez a valódi csatatér. És itt történtek ugye pozitív és negatív dolgok egyaránt Márki-Zay Péter részéről, tehát hogy voltak, beszéltünk is róla, voltak több olyan megnyilkozásai, videói, ami már egy másfajta nyugodtabb, kompetensebb miniszterelnököt mutatott, de utána, amikor épül egy ilyen dolog fel, és tényleg az látszik, hogy a kompetenciára különös súlyt helyeznek a kampány tanácsadói, akkor jön egy interjú, szintén ugye a jelenben, amiben hát lényegében darabokra hullik ez a kép. Tehát én azt gondolom, hogy azt mondani, hogy fáradt valaki, és ezért rosszakat mond, ilyet egyszerűen nem lehet kimondani egy miniszterelnök jelöltnek. Hogy is mondjam, emberileg így is van, de ugye ennek az üzenete ez a lehető legrosszabb. Tehát főleg egy olyan helyzetben, amikor háborús helyzet van, azt mondani, hogy a fáradtságom miatt, vagy a fizikai állapotom miatt nem tudok jól dönteni, ez az egy olyan vágás, ami nagyon tud fárni. Amikor azt mondja, hogy hát ugyanazt csinálná, mint Orbán, mit csak nem hazudna róla. Utána, 12 órával később bemegy az ATV-be, és azt mondja, hogy ja, nem is ezt mondta. Ezek az érzetek szeletelik az embernek a kompetenciáját.
Gyújtogatóra ne bízzuk a tűzoltást, vagy hozzuk haza a minden egyes magyarnak járó 1,5 millió forintnyi uniós pénzt. Ezek már többször megjelennek az ő kommunikációjában. Ezek javíthatják az eredményességét a kampánynak?
Szerintem ezek jók. Ez soha nem késő. Ugye azért nagyon kevés idő van hátra a kampányig, és ugye az, hogy egy üzenet így átmenjen, ahhoz azért több idő kell úgy, mondjuk mondjam, tankönyvszerűen. Októbertől kezdve annyiféle üzenet volt, hogy már én nem is tudnám összeszámolni, hogy mik voltak. És persze nyilván egy kampányban lehet változtatni a körülményekhez képest az üzeneteken, de itt tényleg, hát 15-20 üzenet biztos volt, és persze a háború felülírta ezeket a dolgokat minden kampány szempontjából. Én azt gondolom, hogy legalább most van valami, reméljük, hogy ezek tartanak tovább. De nézzük azt meg, hogy találtak egy üzenetet, hogy Orbán Viktor nem akar vitázni. Ugye erről beszéltünk sokat. Mondták, elengedték.
Hát az, hogy Orbán Viktor fél.
Oké, fél az, amit mondtam akkor is, a fél az nehezen tudják szerintem átvinni. Az, hogy nem akar vitázni, az egy mondás, amit lehetne mondani. Ők azt gondolják, hogy ha valamit elmondanak 15-ször, akkor az elég. Akkor elég, hogyha már az orra vérzik tőle mindenkinek. De hát ugyanígy működik, hogyha van három gondolatom, ami egyébként van három mondatom, azt addig nem kell máshol nem kell beszélni. 15-i beszédben, hát 25 vagy 30 üzenet volt, de ugye az elveszik. Elveszik. Ebben elveszik az, amit szeretnél, egy dolog, amit szeretnél, hogy átmenjen. Ez a jelenes interjú, ez egy 9-15 iba volt. Tehát miért kell neki 2 héttel a választások előtt adni egy 50 perces interjút? Miért? Tehát, hogy mit remélnek, hogy valami olyan csoporthoz eljut az, ami ezek a gondolatok, amik eddig nem voltak megszólítva, vagy olyan ember is fogja a jelen átvett dolgot, amit mások nem látnak eddig? Hát akkora benne a rizikó, én ezt erről biztos, hogy lebeszéltem volna.
Az kétségtelen, hogy ő teszi a legtöbbet a kampányban, megállás nélkül kampányol. Utazik, jelenik meg kampánygyűléseken, és akkor ezzel már forduljunk is rá beszélgetésünk vége felé a kampánynak a technikai részére. Így amikor 2 hét van már csak a választásokig, akkor egy egészséges kampány hogyan néz ki? Mire kell koncentrálni? Mik az elsődleges célok egy kampánycsapat előtt?
Mozgósítás. Tehát semmi más. Maradjon mindenki az üzenetnél, ami megvan, ugye hát most nem tudom, hogy megvan, de most tegyük fel, hogy megvan, és az, hogy hogyan tudod elvinni azon a napon, vasárnapon, reggel 7-től este 7-ig a választóidat szavazni. És az, hogy azok az emberek hogyan fogják leadni a szavazatukat.
Ez hogyan működik, hogy standokat állítanak a sarkokon, vagy bekopognak minden házba?
Hát ennek sok technikája van. Facebookon nem tud megverni a Fidesz, ugye ez látszik, amióta együtt beszélgettünk, mindig elmondjuk, hogy ez nincsen. Tehát ott
milliárdok
mennek. Nem, Az ő céljuk nem az, hogy megnyerik, hanem az a célja, hogy kihozzák nullára, és ez meg is történt. Tehát ezt ők kipipálták. Tehát ott nem tudod. Ahol tudod, el tudod vinni a tudod érni telefonon, el tudod őket érni messengeren, el tudod őket érni személyesen. Ezt kell csinálni. És erre kell lényegében koncentrálni. Minden más, az már igazából teljes mértékben felesleges. De ugorjuk vissza egy pillanatra a billegő közöttekre. Ugye hogyan működik? Ugye az ellenzék szempontjából ők azt gondolják, hogy Kaposvár, Szita Károly által vezetett Kaposvár egy nyerhető körzet lehet. Na most én direkt utána néztem ennek, hogy az elmúlt fél évben mi történt. És ugye ez az országos híradásokból még meg se üti azt, tehát ott bele se kerül. Az elmúlt fél évben Kaposvár direktbe, tehát Szita Károly és polgármester által bejelentett, és Szijjártó Péter által bejelentett fejlesztések összértéke körülbelül valahol 100 milliárd forintnál van. Tehát 100 milliárd forint jut Kaposvárra az elmúlt fél évben. Épül egy élelmiszeripari beruházás, és épül egy üveggyár. 100 milliárd forint. A másik ilyen, ugye, amit szintén egy kicsit jobban ismerek, hogy ez Csongrád megye kettes között, ez Szeged és Homokhátság, hát semmi más nem csinálnak, mint oda viszik a különböző minisztereket, akik mindent bejelentenek, tehát már az utolsó fajültetést is, annyira dolgoznak rá, hogy semmit nem adnak fel, tehát minden egyes szavazóért lenyúlnak. És ugye hiszem erről szól egyébként, hogy nem oda Buda, nem oda Pest is. Ugye most már ez egy mozgósítási verseny, az a kérdés, hogy melyik gépezet tudja jobban elvinni a sajátjait szavazni, és ebben Márki-Zay Péter tényleg napi 20 órában van úton, és csinálja a vidéket. És persze, igen, benne van mindig ezekben, hogy hibázik. Most már szerintem ilyen szempontból ez mindegy. A lényeg az, hogy vasárnap hány ember tudnak elvinni szavazni.
Külső segítségre ilyenkor még van értelme számítani? 2 héttel vagyunk a választás előtt. Van még bármilyen realitása annak, hogy robbanhat egy olyan bomba, információ, értesülés, lebukik valaki, ami megfordíthatja az erőviszonyokat? Érdemes-e még várni az ördög ügyvédjére? Érdemes-e még azon lamentálni, hogy vajon miért nem jön ez a nagy hír erkölcsi megfontolásból, vagy már az ördög ügyvédjét is megfenyegették?
Válaszok ketté. Az egyik az, hogy az elmúlt 12 évben mindig volt valamilyen csodavárás az ellenzéki oldalon, 10-14-ig, akkor mindenki azt susogta, hogy biztosan tudja, hogy az Európai Bizottság, meg Angela Merkel meg fogja buktatni Orbán Viktort. Utána volt ugye a Simicska, Lajos, hogy majd őben ledobja az atombombát. Aztán mindig visszatérően volt az, hogy kutatások félremérnek, hogy vannak kiábrándult fideszesek, akik nem mondják meg, hogy a fiatalok majd elmennek választani, egyébként ez még talán még nem is annyira csodavárás, és az, hogy ugye arról beszélt Márki-Zay Péter hónapokig, hogy van valamilyen információ, ami a Fidesznek a legbelsőbb körében, vagy a kormányzati, vagy majd valamilyen miniszternek a szexuális életéről szól. És ugye ez egy épített kommunikációs út volt, nem is tudom, valamelyik talán vidéki országjárásában mondta el, hogy hány darab ilyen emberről tud. Most meg ugye az történt, hogy szintén egy ilyen interjúban mondta, hogy hát nem is lesz ilyen. Na most a Borkai ügy ugye úgy indult el, hogy a választás, az önkormányzati választások előtt körülbelül egy olyan, hát a 13-án voltak a választások, és az első ilyen utalás a szeptember 3-án került elő, és a videó az október 3-án lett publikálva, tehát kb. 10 nappal a választások előtt. Ha ilyen szemmel nézzük, akkor valamikor ugye mostanában kell ennek megérkezni, ennek a videónak, ha létezik egyáltalán ilyen. De ugye megint miről szól? Tehát nem a saját teljesítményünkkel akarunk valamit megtenni, hanem valamilyen külső beavatkozásban reménykedünk, hogy hát az majd átvisz minket, a nyeréshez segít minket. Lehet, hogy lesz ilyen, lehet, hogy nem, fogalmam sincsen. Azt gondolom, hogy ebben bizakodni szerintem az nem egy jó irány. Azért azt látjuk, hogy volt egy Völner ügy, már nem is beszélünk róla. Már mintha nem is történt volna meg. Felépítette a Fidesz, és ugye a mai napig is működteti ugye az Anonymous dolgot, ugye, aminek nyilván az eredeti Anonymous csoport, az hackerhez semmi köze nincsen, annyiban van, hogy valaki felvesz egy maszkot, és beszél. Ugye ez valami az ördög ügyvédjének az ellensúlyozására van felépítve, és ugye szerintem az a kérdés, hogy ha most történne egy ilyen videó, vagy egy ilyen dolog, az vajon mennyire változtatná meg a választásoknak az eredményét? Meglátjuk.
Meglátjuk következő két hétben, mire figyeljünk. Elsősorban a választások.
Hát elsősorban a választásokra, hogy amit bejelentett korábban, hogy még egy nagy meglepetésre készül, hogy lesz egy nagy beruházás. Ugye valamilyen kis hírek csöpögnek ebben kapcsolatban, hogy talán valamilyen dél-koreai cégnek lesz az akkumulátorgyár, de szerintem biztos, hogy ha lesz ilyen, akkor mindenképpen valamik az utolsó héten fogjuk meglátni. Az a kérdés, hogy rááll-e az ellenzéki politika csinálás tényleg erre a mozgósításra, és nagyobb ilyen hibákat már nem fognak elkövetni. Én azt gondolom, hogy a Fidesz rendszere 1000%-on már a mozgósításon dolgozik. Olyan nagy politikai meglepetést, ami tervezett, azt így nem várok. De ugye majd beszéltük, a meglepetések ideje most nyílik ki.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásokig és népszavazásig vezető utat. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő volt, én Vovesz Tibor vagyok. Viszont hallásra a jövő héten!